Jón Kálmán Stefánszon. Csillagok sercegése. Felolvassa Bészabó Zsolt. Első rész. Első fejezet. Egy tömbházban élek, Reykjavík városában, négy egyforma ház közül a legmagasabban fekvőben. A földszinten a lépcsőházban balra, az 54-es szám alatt lakom, a háromszobás lakáshoz ablaktalan kamra, erkély, és lent a pincében tároló tartozik. A tömb előtt parkoló terül el, és aki este vagy esetleg vasárnap kinéz az ablakon, a konyha ablakunk alatt egy trabantot pillanthat meg, rálátni a piros tetejére. Az anyós ülésen egy spakli hever. A tömbbel rézsutát ellenben nagy kétszintes épület áll. Itt található a Björg ruhatisztító, egy könyvesbolt és egy fodrászat, amelynek földszinti hatalmas ablakai a sarokig érnek. Meleg nyári napokon a kopasz fodrász az ajtóban áll, és ha elfelejtek köszönni, fejbe vág egy összetekert újsággal. A fodrász üzlet mellett a sarkon befordulva egy kisboltban gyerekruhákat árulnak, mellette egy lyuk vagy barlangszerűség, előtte pedig egy kiadóablak. Ez Söbek kioszkja. Nincs ajtó, sem ablak. Csak ez a nyílás. És annak, aki a 8. évében jár, Lábújhegyre kell emelkednie, hogy belásson. Néhány méterrel arrébb nyílik a boltba vezető ajtó, majd a tejcsarnok következik, aztán Bödvár péksége. Bödvár kopasz, mint a fodrász, de annyira testes és termetes, hogy egyesek tartanak tőle. Pedig ha olyanja van, ad néha egy-egy langyos péksüteményt, amely szétomlik a szádban. Ő meg eközben vörös és szomorú szemével az arcodat figyeli. Bödvár soha nem alszik. Évek teltek el azóta, hogy utoljára aludt. Minden éjszaka a forró kemencébe mered, és valami szomorúra gondol. Szeme az álmatlanságtól, a kemence melegétől és a súlyos gondolatoktól vörös. Soha nem tudni, mit rejtenek Bödvár kenyerei. Kanalat, fapálcikát, műanyag darabot, dugót. A Vogue méretáru üzletben dolgozó nők néha felzaklatják magukat miatta. Négyen vagy öten vannak, mindannyian jó indulatúak. És összenemezesedett gyapjú pulóverekre emlékeztetnek. A bejárati ajtajuk fölött a világ egyik csodája lóg. Egy világító, óriási olló, akkora, mint egy autó. Vagy ha nem autó, akkor krokodil. Az olló minden nap hangtalanul vág. Csak vág és vág, mégsem nyisszant el semmit. Talán ezeket az emlékeket kivéve. Mivel amikor este befekszem az ágyba, nem hét, hanem már majdnem 40 évesen, és az álom, mint a sötétség körém húzódik, néha látom, ahogy az óriás olló mélyen belehasít az időködébe. Az olló. Éjszakánként az óriási Vogue olló kivágja az időből a földszint bal oldalát. A lakás pedig a világűrben lebeg, mint egy napját kereső bolygó. Az olló kivágja apám spakliát, kivág engem, miközben a nappali padlóján ólomkatonákkal játszom. Kivág egy asszonyt, aki épp a hálószobából jön kifelé. Kivágja az érzékeny kezű Pétort és két fibért. Kivágja a dédmamát, akinek olyan a feje, akár egy krumpli. Csak vág és vág. Kivágja anyámat, aki rettenetes fájdalmak között hozott a világra. Kivágja a Skaftáklidon lefelé ballagó apámat. Kivágja az éppen egy festőlétrát felállító nagyapámat, egyre gyorsabban csattog. Kivágja a Vestorgatát és a 17 éves dédanyámat, aki úgy illatozik, mint egy hangával teli domboldal. Vág, csak vág. És mélyebben belehasít az időködébe. Egyre gyorsabban. Kivágja a Snæfellsnes félszigetet, egy vöröshajú tengerészt, egy nagy kereskedőt, egy alaksori lakást. Kivágja dédapát az időből. Dédapa. Kápráztató férfi volt. Mondta a norvég nagyanyám az anyai dédapámról, csak hogy ezt semmivel sem lehetett bizonyítani. Dédapám az északi Akureyriben nőtt fel, nyomdászatot tanult, aztán 20 évesen Reykjavíkba jön. Iszafoldban kap munkát, és egy kis szobát bérel magának. Nem kevés levelet kap az anyjától, aki azt szeretné, ha a fia megtalálná a helyét, családot alapítana és példaképpé válna. De távol áll tőle az efféle élet. Nem tudom, hogy valamiféle mélyen gyökerező nyugtalanság, vagy egy fiatalember kalandvágya állt mindezek mögött. Minden esetre Reykjavík csak át.